jelenlévő és az igehirdetés felvételről hallgató gyülekezet, ma János evangéliumának a 6. részéből, a 48. verstől az 59. versig olvassuk Isten szent igéjét. Így hangzik itt az ige: én vagyok az élet kenyere. A ti atyáitok a mannát ették a pusztában, és meghaltak. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, hogy kiki egyék belőle, és meg ne halljon. Én vagyok amaz élő kenyér, amely a mennyből szállott alá. Ha valaki eszik e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, melyet én adok a világ életéért. Tusakodtak azért az emberek egymás között, mondván, mi módon adhatja ez nekünk a testét, hogy azt együk. Mondta azért nekik Jézus: bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem lakozik, és én is abban. Amiként elküldött engem amaz élő atya, és én az atya által élek, aként az is, aki engem eszik, él én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, nem úgy, amint a ti atyáitok ették a mannát, és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, él örökké. Ezeket mondta a zsinagógában, amikor tanított Kapernaumban. Kedves gyülekezet, nem könnyű szakasz ez a Bibliában, képes beszéd, és vannak egyszerűbben emészthető képes beszédek, és itt a szószoros értelmében kellene valahogy megemésztenünk a mondottakat, hiszen a kenyérről van szó, és pedig egészen furcsa formában, vagy nem is annyira a kenyérről. Akik megbotránkoztak, ott nem csak Jézus ellenfelei voltak, hanem, ahogy kiderül később, a 66. versből is, maguk a tanítványok is megütköztek azon, amit Jézus mondott, és innentől kezdve sokan nem is jártak együtt vele, nem követték őt tovább. Mert első hallásra vagy látásra, mintha Jézus azt mondaná, hogy tegyék vele azt az emberek üdvösségük érdekében, hogy úgy, ahogyan Dózsa Györgyöt a vezérei, félig megégett vezért a dalvezérei kényszerből fogukkal tépték, úgy hegyék őt is. Borzasztó emléke a magyar történelemnek, van egy pár ilyen dolog. De hát nem a vérivásra és a húsevésre, a kannibalizmusra bátorít itt Jézus, és ezért nyugodtan elvethetjük ennek a kijelentésnek, ennek az igehirdetésnek ezt a közvetlen üzenetét. Tehát nem azt mondta, hogy most kezdjetek el engem megenni, vagy a véremet kiszívni. Bár átvitt értelemben szoktuk használni ezt, hogy szívja a véremet. Ez azt jelenti, hogy erőszakosan a problémáival rám telepszik, és nem hagy békét, önző módon csak a maga ügyeit akarja intézni. Nézzük meg egyrészt, hogy hogyan jutottak el ide, ehhez a beszélgetéshez, aztán nézzük meg, hogy mi történik, miközben kenyér lesz és bor lesz, és azután harmadszor nézzük meg, hogy mit kell nekünk cselekednünk, tennünk a kenyérrel és a borral. Nézzük az előzményeket. Ennek a fejezetnek az elején az a történet áll, hogy 5000 zarándok vonul együtt Jézussal, és hát valahol a pusztában megállnak, és az derül ki, hogy nincs ennivaló, lehet az is persze, hogy kiki elbukta a maga kis adagját, és hát egy fiúska van, akinek 5 árpa kenyere és 2 hala van, aki teljes természetességgel felkínálja, hogy ezt ő megosztja mind az 5000 emberrel, csak egy gyerek képes ilyen teljes szívvel, nyitottsággal, hittel odaadni azt, ami az övé, és azt gondolni, hogy ez valódi felajánlás. Miközben mi felnőttek nagyon gyakran úgy érezzük, hogy az a kevés, amit tehetnénk, az semmit nem ér, és ezért nem is teszünk, nem kezdjük el. Pedig már ott, mintha azt tanítaná Jézus, hogy tessék azzal, ami rendelkezésünkre áll, segítségére lenni az embereknek. Az egész ügyet nem tudjuk megoldani, de elkezdeni el tudjuk, és akkor ami a miénk, azt adjuk, és Isten majd hozzáteszi, akár csodálatos módon is, ami mindenki számára eredellé teszi a keveset. Aztán nyilván ebből kiindulva másnap Jézus egy hosszabb tanítást ad arról, hogy ő az élet kenyere, már akkor kezdődik ez a beszélgetés. Az történik ugyanis, hogy a sokaság, amely jól lakott, másnap fel akarja keresni Jézust, hogy királlyát tegyék. Valahogy úgy működött ez akkor, mint ma is, hogy azokat a politikusokat követik szívesen, akik nagyobb kenyeret ígérnek, vagy a kenyérnek a biztonságát, vagy legalábbis úgy tesznek, mintha ezt biztosítanák, és ezt el tudják hitetni, akkor népszerűek. És Jézus megpróbál elbújni a haszonleső, gyomorpárti sokaság elől, de meglesik őt, utána erednek, és kezdik szívni a vérét, és enni a testét, minden felszólítás nélkül, az Úr pedig leleplezi szívű gondolatait, és azt mondja, hogy semmi más nem mozgat benneteket, mint hogy kicsit potyáztatok, ettetek a kenyerekből, és ez az egyetlen, ami miatt azt akarjátok, hogy én legyek a ti királyotok. És átviszi aztán, ha már úgy együtt van a sokaság, ezt az egész problémát, a kenyérnek a problémáját, egy korábbi emlékre, egy hagyományra, amit megőrzött emlékezetében az ő népe, és ez pedig a pusztai vándorlásból az a nélkülözhetetlen napi tapasztalat, hogy hullott a manna az égből, ha se tudták mi a neve, mert a manna ezt jelenti, hogy mi ez, hullott a mi ez az égből, eredetét nem tudták, föntről hullott, minden nap hullott, nem tudtak vetni, aratni, és mégis 40 éven át fölneveltek újabb és újabb generációkat, senki nem éhezett. Meg kellett tanulni, hogy a mindennapi kenyérért küzdjenek meg, mert csak annyit volt érdemes szedni, ami egy napra volt elegendő, és így lehet később Jézusnak a mi atyánkban mondott tanítását komolyan venni, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékik ma, ne aggodalmaskodjatok a holnap felől, hiszen az égi madarak sem cselekszenek így, mert hisznek, bíznak abban, hogy a Teremtő eltartja őket mennyivel inkább akkor titeket, és így tovább. Erre a tapasztalatra építve mondja Jézus, hogy hát úgy hívták ezt a miest, ezt a mannát, hogy a mennyből hullott kenyér, édes is volt egy kicsit az íze, de nem az égből hullott, és nem volt az élet kenyere, noha ez volt a neve, mert hiszen nem tudta üdvözíteni, és az élet számára itt a földön örökre megtartani azokat, akik ettek belőle. Hanem ettek, ki hosszabb, ki rövidebb ideig, és aztán meghaltak. aki esetleg élt 100-120 évig, mint Mózes is, Biblia szerint, az is a végén meghalt. Ő is mannát evett. Tehát nem tudta ez az úgymond mennyből hűlött kenyér elintézni bennük azt, hogy örök életet nyerjenek. És akkor azt mondja Jézus a körülötte lévőknek, hogy én vagyok ez a mennyből hullott kenyér. És aki engem eszik, és aki issza a vélemet, annak örök élete van. Hát tátott szájjal hallgatták ezt, és nem tudtak mit kezdeni ezzel a tanítással. Néhány apró érdekességet hadd mondjak, az egyik, hogy a városka, ahol Jézus született, az ugye Bétlehem, héberül a lehem kenyér, a bét meg házat jelent, tehát az a hely, ahol Jézus született, a kenyérháza. Lehetne péküzemnek nevezni, vagy sütödének, sütőháznak is, és nem tudom, ki tudja, hogy Budának a régi neve is kemence, az Ofen, vagy Oven, az is kemencét jelent, tehát mintha azt mondanánk, hogy itt is akár nem merem kimondani, mert még a végén egyesek megerősödnek abban, hogy Jézus magyar volt, de nem Budán született, hanem Betlehemben született. Hiába volt Ofen Budának a neve. Tehát ott született a kenyérházában, és nem véletlen talán ez sem, hogy az ő megjelenése, élete, és az az üzenet, amit a világra hozott, a kenyérről szólt. Kenyérről és a borról. Hogyan gondolta Jézus az életnek ezzel a legegyszerűbb képével összekapcsolni ezt a fontos üzenetet, hogy nekünk életre és örök életre van szükség. Ugye az ember, ha megszületik erre a földre, persze nem mindjárt kenyérrel kezdi, nagyon szegény helyen ugyan csinálták, hogy egy kis kendőbe, kis pálinkás kenyeret kötöttek bele, azért, hogy a gyerekek nyugton legyenek, szerencsére azért ez az idő elmúlt, de nem feltétlenül a kenyérrel kezdjük, hanem a csecsemő éltető tápláléka az anyatej, és az pedig akkor van, hogyha az édesanyja kenyeret eszik. Tehát valamilyen módon átalakul a dolog is, és így lesz életté. Nem lehet letudni egyetlen egy táplálkozással ezt az ügyet. Nem kis atomerőművek vagyunk, amivel be kell tenni a megfelelő anyagot, és akkor az évekig élteti az embert. Hanem ez egy naponta megismétlődő folyamat. De minden nap visszakapcsoljuk magunkat az élethez. És észre se vesszük. Csak legfeljebb, ha korog a gyomrunk, vagy rosszkedvűek vagyunk, agresszívek vagyunk, vagy egyszerűen mindennapi tevékenységünké lett, és ezért, amikor elérkezik reggel, délben, este az idő, akkor asztalhoz telepedünk is, és fenntartjuk az élet működésünket. De ezt nem így mondjuk. Nem mondjuk azt, hogy most megyek megint életben maradni. Az van viszont, hogy néha nagyon éhes állapotunkban kijelentjük, hogy meghalunk, hogyha nem eszünk. Talán emlékezünk Ézsau és Jákob történetére, amikor Ézsau eladta az első szülöttségi jogát, nem egy halat kenyérért, hanem egy tál lencséért, és ott szerepel az eredeti szövegben nagyon durva szavakkal Ézsaunak az a kijelentése, hogy most rögtön belepusztul, nem akarom még durvább szóval mondani, ha nem kap enni, és bármire képes azért, hogy ehessen, és eladja az elsőszülöttségi jogát, hogy egy tálencsét tehessen. Igen, néha érzékeljük, hogy halálosan komoly dolog enni, folyamatosan enni, aztán persze lehet, hogy néha többet, és más teszik az ember, és tele van a világ táplálkozási tanácsadókkal. Itt a legegyszerűbb alapvető élelmiszerekről beszél a Biblia, és ezt az életben maradáshoz köti. Tehát naponta teszünk valamit azért, hogy éljünk, és ezt kenyérevésnek és italfogyasztásnak nevezzük. Az én testem, amelyet én adok a világ életéért, mondja Jézus, vagy később az élő Atya mondja, elküldött engem, és én az Atya által élek. Tehát valaki által, vagy valami által élünk, és megszűnik az életünk, hogyha ez a valami, vagy valaki kilép az életünkből. Ahogy a csecsemőről beszéltünk, aki nem tud önmagáért tenni semmit. Az édesanyja által él, az ő testéből él. Nagyon egyszerű kép ez. Nem is volna szabad félnünk Jézusnak ettől a hasonlatától és ettől a parabolájától, amit itt az embereknek előad. De megbotránkoztató a dolog. Más evangéliumokban, ahol az utolsó vacsora szereztetési igéiről olvasunk, ott finomabb kifejezéseket használ Jézus a testére és a vérére, amit esznek, isznak, vagy amikor kenyeret esznek, port isznak, őre emlékeznek majd a tanítványai. Itt viszont a testnek a leghatározottabb kifejezését használja Jézus, és az evésnek a majdhogy nem hangos, csámcsogó rágását idézi fel azzal, amit mond. És mindezt azért, hogy elkerülje, itt nem valamilyen átvitt értelemben való evésről van szó. Nem arról van szó, hogy gondolkodunk a táplálkozásnak a fontosságáról, hanem meg is esszük a kenyeret, és pedig a leghatározottabb módon rágjuk meg, és tesszük életünk részévé, a keringésünknek az eszközévé. De előtte, mint ígértem, nézzük meg egy pillanatra, hogy mi történik, míg kenyérvé és borrá lesz valami. Tudjuk, hogy a kenyér az valami gabonamagnak az összetöréséből lesz. Az összetörése, az összekeverése vízzel, ha ez egy hétköznapi megkelesztett kenyér, akkor van benne élesztő, vagy kovász, ezzel savanyítják meg, húfasztják a kenyeret, és aztán utána pedig jön a tűz, a kisütés. Senki nem mondhatja, hogy a kenyérről eszébe jut a mag, amit összetörtek. Hajdan Izraelben minden nap sütötték a kenyeret, minden reggel frissen őrölték meg a magokat kis kézimalommal, egy olyan aminek az alja itt is ott van a gyülekezeti terem mellett. A felső részét Ábel fölvitte súlyzózni, de itt is van egy ilyen kézimalom, amivel naponta megőrölték a gabonát, és aztán forró kövön vagy vas lapon kisütötték, ilyen vékony, tördelhető kenyeret ettek, de mikor kezünkbe veszük a kenyeret, nem jut eszünkbe a mag, nem lehet visszafele újra összerakni. Tökéletesen odavész a mag annak érdekében, hogy kenyér legyen belőle. És Jézus önmagára is utalva egyszer azt mondja, hogy ha a gabonamag meg nem hal, csak egy maga marad, és ha meghal, akkor terem gyümölcsöt, az elvetett mag is felbomlik, és úgy lesz belőle új növény, és a mag miközben kenyérré lesz, átmegy azokon az átalakulásokon, amikhez csak az áldozat, az odaadás, a szeretet, a teljes megsemmisülés szavai illenek, de enélkül nem lesz élet és táplálék mások számára, nem lesz belőle kenyér. Hát valami ilyet akart Jézus mondani, és ugyanez a helyzet a szőlő szemekkel is, ugye múlt évben is ezen a szőlőtőkén termett vagy 10 fűrt, amit itt lecsipegettünk végül, elfogyott, nem lett belőle bor, de azt tudjuk, hogy úgy lesz belőle is bor, hogy a kis sajton, présen átmegy, ledarálják, kipréselik, addig gyötrik, amíg ki nem ereszti semmihez sem hasonlítható levét, és aztán az átalakul, megerjed, és lesz az ember poharában éltető nedűvé, hasonlóvá a vérhez, nagyon hasonlít a szőlő vére, szokták így mondani, de anélkül, hogy összetöretne, nem történik meg vele ez. És mikor Jézus kenyéről és borról beszélt, akkor ezt gondolta bele. A harmadik dolog, amiről akartam szólni, hogy hogyan is lesz ez a mi életünknek a részévé. Nagyon egyszerű lenne, ha bebújnék az eukarisztiáról szóló súlyos tanításnak a misztikus fátla mögé, és azt mondanám, hogy hát ezt mint egy gyógyszer kell bevenni, valami átalakulás történik a kenyérben és a borban, és aki ezt megeszi, az minthogyha véres cseppet enne, vagy valamilyen fajta gyógyszert venne be, magába veszi az élet elixírt, és az úgy el van intézve. És nem csak azért vannak problémáim, bevallom becsülettel, hogy tegnap fokórát lapozgattam mindenféle könyvet, hogy lehetőleg az igazat mondjam, és tapintatosan mondjam, és nem azért nem akarnám itt gyorsan lezárni, és azt mondani, hogy tessék a következő úrvacsorán misztikusan egyesülni a halott, feltámadott Jézussal, és aki itt megeszi, elfogadja tőlem a zsuzsa által sütött kenyeret, és a bort, amit meg, hát megveszünk az üzletben. Aki ezt megeszi hittel, annak örök élete van, mert nem ilyen egyszerű a dolog. Nem ilyen egyszerű. Nem fizika, nem gasztronómia, nem kémia, és így tovább. Nem tudunk mi igazán mit tenni ezekkel a jegyekkel. És ugyanakkor mégis fontos, hogy együtt kenyeret fogyasszunk, és bort ígyunk, és az Úr halálát hirdessük, amíg eljön. Ott is a nagy kérdés, a nagy tanítás az, hogy eljutunk-e oda, hogy meghozzuk azt az egyszerű gyermeki döntést, hogy eszünk és iszunk. Mert a nagy problémánk az egész Jézus követéssel kapcsolatban az, hogy egy életen át filozófálunk, egy életen át cserélgetjük a recepteket, a kenyér recepteket. Egy életen át hallgatjuk a mágusokat, akik a bornak a szakértői, és nem tudjuk eldönteni, hogy kinek van igaza. Nem tudjuk eldönteni, hogy melyik bor testes igazán, ilyen szavakat szoktak használni. Nincs esetleg összetörve a bor, mit tudom, mindenféle ilyen dolgot mondanak, amit mi nem is értünk, de tudós arccal hallgatjuk végig ezeket a dolgokat, ahelyett, hogy megkóstolnánk. És így vagyunk valahogy Jézussal is. Mikor kezdjük el őt követni? Őt megenni, az nem kannibalizmus, nem olyan fajta asztali közösség, amiben nekiülünk, és mindent harsányan és egészséges fogakkal jól megrágva bejuttatunk a gyomrunkba. Nem csak az igaz, amit ő mond, hogy nem az fertőzteti meg az embert, ami bemegy a száján, de ilyen értelemben, átvitt értelemben az örökké valóság szempontjából, ez is csak manna ügy. Tehát akik eszik a mannát, akik megeszik a kenyeret, azok pillanatnyilag élnek holnapig, holnap előről kezdik, de aztán, mikor életük fonala letörök, meghalnak, hanem itt Jézusról van szó, az élet kenyeréről, és arról a kértésről, amit ő rejtetten így fogalmaz meg, hogy én az Atya által élek. A kérdésünk az, hogy mi élünk-e a Fiú által, élünk-e Jézus által, és ez arról szól, követjük-e őt komolyan, vagy csak filozófálunk róla. Olvassuk-e az evangéliumot, és föltesszük-e a kérdést, hogy itt tenne Jézus az én helyemben most? És erre olyan egyszerű válaszok jönnek, hogy nem ismerjük fel tenni igazán a kérdést, mert félünk a választól, amit úgy is tudunk. Tehát mit is kell nekünk tennünk a kenyérrel és a borral? Határozottan kell megennünk, hogy ő benne legyünk, és ő mi bennünk. Hogy Krisztusiassá legyünk a szónak igazi értelmében, mert kereszténynek nem azt jelenti, hogy meg vagyunk keresztelve. Az édes vezét meg fogjuk az Úr nevében keresztelni, de akkor lesz ő Krisztusias, akkor fogja az Urat követni, amikor megérti, hogy ez milyen fontos, amikor figyelni fogja a szüleinek, keresztüleinek az életét, és azt fogja mondani, igen, így kell élni, így kell követni Jézust életünk nehéz pillanataiban, örömei között, és mindenhol máshol, és a szüleim ezt azért teszik, mert olvassák az evangéliumot és az igét, és látják, hogy hogyan tükröződik az örökké való élete, valósága, akarata Jézus életében, és ezáltal az ő életükben is, hogyan van a szüleinek örök élete, és hogyha ő ezt követni fogja, akkor ő is Krisztusias lesz. Krisztusból fog táplálkozni, ő fogja irányítani, értetni az életét. Mondhatnám egyszerűen azt, hogy jó étvágyat kívánok, befejezhetném ezzel is. Tessék hozzá látni, enni és inni, követni valósággal a Krisztust. Amen. Most énekeljünk egy énekverset. Énekeljük talán tovább.